és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A köztársasági elnök a Facebook oldalán arra bátorít mindenkit, hogy éljen a választójogával. Sólyog Tamás kiemelte, az országgyűlés, mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása, a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek az ország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására. A Nemzeti Választási Iroda azt kéri a szavazóktól, hogy lehetőség szerint ne az utolsó órákra hagyják voksuk leadását holnap este. A vasárnapi országgyűlési választáson azok, akik legkésőbb 19 órakor beállnak a várakozó sorba, még majd leadhatják a szavazatukat. Az ország csaknem valamennyi kormányablaka nyitva tart ma és holnap, közölte György István. Ennek célja, hogy személy okmányának hiánya miatt senki ne maradjon le az országgyűlési választásról, tudatta a területi közigazgatásért felelős államtitkár a Facebookon. Kizárólag személyi okmány ügyintézésre lesz lehetőség. Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választóknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének voksolni. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezeren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda reggeli adatai szerint. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 186 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat. Fokozottan készül a választás napjára a mentőszolgálat, sok rosszul létre és sérülésre számítanak, egy átlagos vasárnaphoz képest 25%-kal többen lesznek szolgálatban. A rendőrség is felkészült, már ma kiemelten járőröznek. Újabb Orbán Viktor támogató üzenetet tett közzé Donald Trump amerikai elnök. Közösségi oldalán azt írta, az amerikai kormány készen áll az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni, ahogyan a múltban az USA kiváló szövetségeseinek javára tették, ha Orbán Viktornak és a magyar népnek szüksége lenne rá. Hozzátettem, izgatottan várják, hogy befektessenek a majdani jólétbe, amelyet Orbán Viktor folyamatos vezetése hoz majd létre. Magyarországnak összefogásra és biztonságra van szüksége, jelentette ki tegnap a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook nyilatkozatában felsorolta a kormány eddigi eredményeit, az IMF hazaküldését, a rezsicsökkentést, a családok megvédését. Az ATV-nek adott interjújában propagandának nevezte, hogy nem adná át a hatalmat, ha veszít. Közölte ugyanakkor, hogy a Fidesz győzelmére számít és 3 millió szavazatot szeretne összegyűjteni. Ma megindítjuk az 1 millió készfogás nevű akciósorozatunkat, jelentette ki Orbán Viktor a Facebook oldalán. Azt kérte a pártja híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítik, akkor legyen meg az 1 millió készfogás. A Tisza párt elnöke is úgy véli, hogy Magyarországnak összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége, ezért kéri azt a választóktól, hogy szavazzanak rájuk. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, Orbán Viktort ugyanazok fogják leváltani, akik 2010 óta 2/3-hoz segítették, a magyar emberek milliói, akiket cserben hagyott és elárult. Tegnapi EGRI fórumán azt hangoztatta, mind a 106 választókerületben komoly győzelmi eséllyel indulnak, később Miskolcon pedig már a győzelemre készítette fel támogatóit. Ukrajna tavasszal befejezi a barátság kőolajvezeték javítását, jelentette ki az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij szerint a kőolajvezetéken sok mindent elvégeztek, ám a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. Hangsúlyozta, a vezeték javításának feltétele, hogy továbbra is fennálljon a felajánlott európai finanszírozás. Az ukrán-magyar határszakaszon 4385-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 16 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az ország egész területén sebességellenőrzést végez a rendőrség a jövő héten, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A gyors hajtók kiszűrése érdekében az európai Roadpol akcióhoz csatlakozik a magyar rendőrség. Végül az időjárásról. Holnap a kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban -4 és -3, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Jézus világ megváltója, üdvözlégy élet adója, megfeszített Isten fia, szent keresztet szívem hívja, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Által szegve kezdet
az isteni irgalmasság ünnepére készülünk. Kilencedünk, 9. napja van.
Jézus mondja, ma az elhidegült lelkeket vezest hozzám, s merítsd őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam, Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod. E lelkek utolsó esélye, irgalmamhoz való menekülésük lehet.
Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom. Legirgalmasabb szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szeretete tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek benned. Ó jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonza őket forró szeretetedhez. Adj nekik szent szeretetet, hiszen te mindent megtehetsz. Örök Atya, tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb szívébe. Irgalom Atya, könyörögve kérlek fiad keserves kínszenvedéseire és három órás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmasságod mélységét.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törtél elő, mint irgalmunk forrása, bízom benned. Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Mennyek Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned.
Jézusom, ha jön a véna, Isten engem magad véna, homlokomon piros véren, tiéd vagyok, úgy idélek, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek.
Nem tudom, honnan jön, de hallom, hallom zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis, mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égig, írgalmad a felhőkig ér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmet mindenre elég.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Kezdettől a világ kezdetét, ott voltam szíved rejteké.
Ott voltam, mikor földre jöttél, és megfeszítve bele a Golgotán. Én meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyókon, letőve nem borít mégsem el az ár. Nem percsem,
hallom már, mint a tenger zúrva, a trón előtt a győztesek talán. És igen, Uram, az végig irgalmam,
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Vannak életek, amelyekben a hit útja nem egyenes vonalban rajzolódik ki, hanem kanyarok, újrakezdések és bátor döntések vezetik el az embert oda, ahol végül megtalálja a helyét. Nyeste Ferencet katolikusnak keresztelték, első gyermekkori élménye egy éjféli miséhez kötődik, ám a szoros kapcsolata Istennel csak felnőttként Ramocsaházára költözve indult el igazán. Feleségével együtt először óvatosan foglaltak helyet a templom hátsópadjában, majd lassan beépültek a gyülekezet életébe. Ő a kétkezi munkában, a párja a hitoktatásban találta meg szolgálatát. Ferenc felnőttként konfirmált, gyermekeit már a református hitben nevelte, és 22 éven át szolgált Ramocsaházán, ahol parókia, vendégház és megújult templom őrzi a közösséghez való kötődését. Ám a történet itt nem ér véget, új munkahelye Nyíregyházára vitte a családot, ezer emléket hagyva maguk mögött, de közben új feladatokkal előre tekintve. Nyeste Ferencet a Nyírségi Református Egyház megye főgondnokává választották, és ma már nem csak a saját gyülekezete, hanem egész egyház megyéje szolgálatát hordozza szívén. Mai portrébeszélgetésünkben szó lesz hitről és elköteleződésről, közösségről és felelősségről, valamint arról is, hogyan lehet összehangolni a munkát, a szolgálatot és a családi életet. Nyeste Ferencet Sípos Brigitta kérdezte.
Tudom azt, hogy főgondnok úrnak az élete kezdetén nem volt szoros kapcsolata sem az Istennel, sem református gyülekezettel. Ez később alakult ki. Hogyan indult a kapcsolódás magához, a református egyházhoz, meg a gyülekezet közösségéhez?
A történethez egészen 1992-93-ig kell visszamenni, és Ramocsaházára kell elutazni Nyíregyházáról. Én a feleségemmel 92-ben költöztem Ramocsaházára, mivel a feleségem ott kapott az általános iskolában állást, én pedig a két faluval odébb lévő Baktalorrend házán, úgy mondták annak idején, és szerintem most ugye a szakiban kaptam állást, és így költöztünk oda Ramocsaházára, és itt kezdődött a kapcsolatom a gyülekezettel, vagy közelebbi kapcsolatom Istennel. Alapvetően volt vele kapcsolatom, csak én nem tudtam róla, már csak azért is, mert születésem után nem sokkal Mezőkövesden megkereszteltek, mégpedig az ottani katolikus templomban. Ugye az a vidék inkább katolikus vidék, bár nem olyan régen Mezőkövesden református templomot is szenteltek, aminek nagyon örülök. Tehát így kerültem Ramocsaházára, és így kerültem közelebbi kapcsolatban az akkor még Ramocsaházán szolgáló Gál Sándorral és feleségével. Tehát innét a kapcsolatfelvételt tulajdonképpen ismételten Istennel.
És hogyan sikerült a gyülekezetnek az életébe belépni?
Azokban az években kapta vissza valahogy a Ramocsaházi gyülekezet is több gyülekezettel együtt a korábban államosított ingatlanait, és visszakaptuk a korábbi iskolai épületet, ami a parókia és templom tőszomszédságában volt. Tehát így ez az időszak az, amikor én oda Ramocsaházára kerültem, illetve ebben az időszakban került oda Gál Sándor és felesége is Ramocsaházára, ugyanabban az évben. És valahogy ez a két család egyszerre oda kerülése, életkorban is hasonlók voltunk, ez úgy rányomta a bélyegét az én gyülekezethez, közeledésemhez is, ami konkrétan úgy történt, hogy ott sétáltak el előttünk a mi házunk előtt Sándorék, és mi tudtuk róluk, hogy ők a református papok, akkor még így mondtuk, mert annyira távol állt tőlem legalábbis az egyházi lét, és egyszer megszólítottak minket, hogy menjünk már el hozzájuk vacsorázni. És akkor nagyon megrettentünk, hogy mit fogunk két pappal mi egy vacsora idő alatt beszélgetni, miről fogunk beszélgetni. Tehát így indult a konkrét kapcsolatunk. Aztán bekapcsolódtam, mivel hogy hívott Sándor, hogy segítsek ennek az épületnek a felújításában, nem mint vállalkozó, hanem mint kétkezi munkás. Ilyen ambíciók sosem voltak, és nem is lesznek, hogy én vállalkozó legyek. Csak szeretek mindenfajta munkát, amit az ember a két kezével tud elvégezni, és így cserkészültem be tulajdonképpen én is, és a feleségem sem a ház gyülekezetben.
Ez kiderült a feleségedről, hogy pedagógus. Neked mi a végzettséged?
Csak azért, hogy a teljesség meglegyen, én Putnokra jártam középiskolába, és mezőgazdasági gépszerelést tanultam. Majd a Nyíregyházi mezőgazdasági főiskolára vettek föl, és én 90-ben ott végeztem, mint mezőgazdasági gépészüzemmérnök. Így kerültem Bakta Lóránt házára, ahol sokáig oktattam és tanítottam, majd nevelőtanári diplomát szereztem Egerben, ami tulajdonképpen ahhoz kellett, hogy tovább folytathassam a tanítást a szakmunkás képzőben.
92-ben beindult egy kapcsolat a gyülekezetnek a közösségével, és meghatározó volt benne a lelkipásztoroknak a személye. Hogyan alakult ez tovább?
Letelepedésünk Ramocsaházán az nagyon, nagyon idilli volt, tehát kaptunk egy lakást, ahol mi ketten éltünk a feleségemmel, és hát azt mondom, hogy úgy ahogy megszokták a régiek, hogy összeházasodnak, és gyermek születik a családban, ez nálunk is így történt. 94-ben megszületett az első gyermekünk, 96-ban a második, 2000-ben a harmadik, és ez nagyon organikusan ment végbe abban a tekintetben, hogy ezzel így még inkább befonultunk a gyermekeink révén a gyülekezeti szövetbe, mert több családnak is születtek annak idején gyermekei, akikkel baráti viszonyba is kerültünk, tehát túl a egy gyülekezetbe tartozáson. Úgyhogy ez így nagyon, nagyon organikusan ment végbe, én úgy gondolom. Nem mondom, hogy nem voltak benne nagy ugrások, tehát lelki ugrások azok voltak benne, de semmi esetre sem kellett nagy erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy ez így történhessen meg.
Katolikusnak kereszteltek? Hogy lettél református?
A katolikus keresztségem, arról nem tudok semmit, mert ott voltam ugyan, de nem emlékezhetek rá. Isten élményem annyi volt, hogy gyerekkoromban éjféli misére elvittek a nagyszüleim. Ami számomra inkább ilyen félelmet keltő volt, hogy bementünk abba a nagy épületbe, ahol csend volt, nem volt se ágy, se szekrény, se semmi, tehát hiába mondta nekem, hogy itt lakik az Isten, de az úgy nekem úgy nem jött össze. És tulajdonképpen ennyi volt a gyermekkori élményem, és egy nagyon nagy szünet volt egészen addig, amíg arról nem volt szó, hogy az esküvőnk az hol is legyen, református szertartás szerint legyen, vagy katolikus szertartás szerint legyen. És mivel édesapámat abszolút hidegen hagyta a kereszténység, a vallásosság, tehát számára ez nem volt fontos dolog, így evidenssé vált az, hogy akkor Mándokon a református templomban lesz a házasságkötésünk, ami még mindig nem volt számomra egy meghatározó élmény, tekintettel arra, hogy nem láttam a lényegét, nem volt ismeretem róla, volt egy szertartás, ott tettük, amit kellett, odaálltunk, ahová kellett. Aztán így költöztünk Ramocsaházára ezzel a egy háztudattal, és ahogy bekapcsolódtam a gyülekezeti életbe, illetve a feleségem is, neki könnyebb volt, mert ő református vallású, és ő többször járt istentiszteleten jóval, mint én. Nem minden hétvégén, de ő gyakorta megfordult az öcsével és édesanyjával a Mándoki templomban. Egyre inkább bekapcsolódtunk a gyülekezeti életbe, ami kezdetben csak annyi volt, hogy elmentünk, beültünk a hátsó padba. Emlékszem rá, Sándor mondta, hogy de azért eljöhettek istentiszteletre, és nem kell kiöltözni, csak ott megültek a hátsó padokban, aztán jó van az úgy, tehát ebből, innét alakult ki, és valóban így is tettünk, ebből alakult ki az, hogy, hogy a feleségem a gyülekezetnek hitoktatója lett, elvégezte annak idején még Miskolcon a hitoktatói, akkor még tanfolyamot. Emlékszem, hogy a középső lányom még akkor még anyateljel táplálkozott, amikor ő például vizsgázott, és Szabó Dani bácsi csodálkozott, hogy a feleségem oda jár, és ott vizsgázik, és azt hitte, hogy az édesanyámnak a gyerekek, aki szintén ott volt, hogy vigyázzon akkor még a kisebbik lányunkra, én meg a nagyobbikra. Tehát ő is belefolyt a gyülekezeti életbe, ilyetén formán, és azóta is hitoktató, ugye folyamatosan hol a Ramocsaházi, hol a Nyíregyházi gyülekezetnek, illetve most már hittan tanít a Jókai Mór református általános iskolában. Tehát így folytam én ezeken a fizikai munkákon keresztül be tulajdonképpen a lelki munkába. És akkor egyre aktívabbak voltunk, eljártunk csendes napokra, ilyen közötti csendes napokra, Őrbe, Bajára, Rohodra, és tulajdonképpen mindenhová, ahol volt, vagy szerveztek azon a vidéken csendes napokat, és Őrben volt egy csendes nap, amikor a végén az alkalomnak megkérdezték azt, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy Jézussal szeretne járni, és hitet szeretne tenni mellette, és én ott tettem nyilvánvalóvá tulajdonképpen, hogy én református keresztény ember szeretnék lenni az életem további részében.
És azt gondolom, követte egy konfirmáció is felnőttként?
Igen, 96-ban felnőttként konfirmáltam. Hát kimaradt az életemből a KT kérdések felmondása, mert erre nem került sor, viszont volt egy több alkalmas, számomra megtisztelő face-to-face felkészítő, tehát csak én voltam és a lelkészem, és beszélgettünk azokról a dolgokról, amik szükségesek ahhoz, hogy tudjam, hogy milyen fogalmat teszek, amit most a időben konfirmálnak, ők úgy élik meg, hogy KT kérdésekre kell bemagolniuk válaszokat. Nem egyedül konfirmáltam, mert volt egy lelkitársam benne, egy lelki testvérem, akit akkor még Simon Enikőnek hívtak, most pedig Klincsikné dr. Simon Enikő, ő a Városi Gyülekezeti Iskola óvodájának a vezetője, akivel a kapcsolatom a mai napig olyan, mint hogyha ha testvérem lenne, tehát én lelki testvéremnek mondhatom őt a mai napig. Már csak a munkakörömből adódó is tartjuk a kapcsolatot, de egyébként is jó kapcsolatban vagyunk azóta is.
Mondtad, hogy a fizikai munkán keresztül türemkedett be a gyülekezeti élet a ti életetekben. A lelki élet hogyan lett a tiédé, az, amit a gyülekezet a lelki pásztoraival együtt kialakított?
Nekem ez egy ilyen természetes, sem megért folyamat volt, ahogy már korábban is mondtam. Tehát megtérés, konfirmáció, istentisztelet látogatás, énekkari próbák, ez egy ilyen lineárisan reménység, tehát úgy érzem, hogy emelkedő pályafolyamat tendencia volt. Ráadásul a gyermekeink, ahogy megszülettek, hittan, oktatás, gyülekezeti hittan, ötnapos klubok, több generációs táborok, tehát ezekről mi elmaradhatatlanok voltunk, mindenben is benne voltunk, amit a gyülekezet szervezett. Tulajdonképpen egy ilyen folyamat volt ez számunkra, ami meghatározta az otthoni, családi életünket, hogy fektetjük a gyereket, hogy kezdjük az étkezéseket. Tehát ez mind számunkra egy ilyen organikus dolog lett. Aztán a gyermekeink nagy helyszei angol bibliai táborosok lettek. Mind a három gyermekünk éveken keresztül helyszére járt nyaranta a bibliás táborba, aminek a munkájában mi is bekapcsolódtunk önkéntesként. 2000-es évek elején több éven keresztül mentünk konyházni azért, hogy a gyerekeknek az étel rendelkezésre álljon, ahhoz, hogy nekik ezzel ne kelljen foglalkozni, hanem csak az Isten dolgával, meg az angol nyelven. Úgyhogy Tehát ez is nagyon szépen zajlott, és most ott tartunk. A legidősebb gyermekem ott találta meg a férjét, a most meg a legfiatalabb vezeti idén a tábort, úgyhogy csodálatos éve van a történetünknek, így van.
Ahogy így elmondod, az realizálódott bennem, hogy akkor a ti családotokban a hit, Isten kapcsolat, az tulajdonképpen átalakította az életformát, és az életnek a ritmusát a mindennapokban.
Ez így van, abszolút mértékben. És ez tart most is, tehát az a jó benne, hogy most már a három gyermekem három család, önálló családban él, de tudom azt, hogy ezt sikerült nekik átadni. Mind a három lányom a férjével együtt gyülekezett ott, ahol él. Tudom azt, hogy aki tud, az szolgál, ki zenéléssel, ki csoportvezetéssel, ifjúsági csoportvezetéssel. Tudom azt, hogy volt a szó, vagy hogy össze szó kapcsolat lehet, hogy jó adakozók, tehát részt vesznek a gyülekezet anyagi teherhordozásában, amit meggyőződésem, hogy az otthonról okozott példa alapján is vittek tovább a saját családjukba.
Mi volt vonzó a gyülekezetnek a közösségében, ami ott tartott és ott tart benneteket ma is, csak már nem Ramocsaházán, hanem Nyíregyházán?
Szeretettel vettek minket körül, szeretettel fogadtak minket a Ramocsaház gyülekezetben. Sokan már nem élnek azok közül, akik minket akkor körülvettek, de ez a szeretett közösség volt, azt szerintem, ami meghatározott minket. Ugye kisgyerekekkel voltunk a gyülekezetben, tehát mindig már csak a gyermekeink kapcsán is kaptuk a szeretetet folyamatosan, ami megnyilvánult abban, hogy kopasztott csirkét kaptunk, mint hogyha mi lennénk a lelkész a gyülekezetnek, mert látták azt, hogy ott lakunk egy kis lakásban, nincs semmi, az udvara jószág, semmi, és egy falu az egy ilyen alap dolog, hogy volt akkor még 90-es években, hogy volt apró jószág a portán, és kaptunk tojást, kaptunk csirkét, elhívtak minket disznót ölni, vagy engem legalábbis. Ez zokon esett egyébként, tehát szombaton hajnalban fölkelni azért, hogy megfogjam akkori presbiter testvérem disznájának a lábát, hogy le tudják ölni. Tehát ilyen közösség lett minket körül, úgyhogy ezért könnyű volt beéleszkedni. Nagyon könnyű volt beéleszkedni.
De gondolom a lelki élet is vonzó volt, nem csak a közösségi szerveződések, programok.
Igen. Az Isten tiszteleteket rendszeresen látogattuk, és részt vettünk minden egyéb más programon is. Talán már említettem, hogy több nemzedékes táborba jártunk, kezdetben Helycére, aztán Beregfürdőre, ahol alapcsalád voltunk, több más családdal együtt, tehát nem volt olyan év abban az időszakban, amikor ne lettünk volna ott, független attól, hogy mikor született melyik gyermekünk. Énekkari tagok voltunk, vagy voltam én legalábbis, a feleségemnek nehezebb volt, mert a gyerekkel valakinek lenni kellett. Énekkaroztunk, bibliaköröztünk, házi bibliaórára tudtam én járni. Még egyszer mondom, hogy a feleségem is bibliaórára szívesen járt volna, de neki maradtak a gyerekek, mert valakinek felvigyázni kellett a gyerekekre. Én a egyik presbiter testvérem, aki egyébként azóta volt már a gyülekezetnek gondnoka, Bandi bácsiékhoz jártunk, az akkori gondnokunkkal, Nagy Pista bácsival, ő vezette a bibliaórát, aki egy betániás, hétpróbás református keresztény ember volt, és a légkörre jellemző, hogy a legkisebbik lányunk hasadékosan született, annyira szeretettel vették körül, anyagilag támogatták a műtétjét, például emlékszem, először mentünk műtétre, vagy másodszor talán, és a bibliakörösök gyűjtöttek nekünk pénzt, hogy legyen pénzünk műtétre. De annyira
testvéri volt
a kapcsolat, igen.
Milyen volt az elválás a Ramocsaházi gyülekezettől?
Fájdalmas. Valami olyasmit éreztem, amit talán egy lelkész érez akkor, amikor elhívást kap egy másik gyülekezetbe, és ott hagyja a gyülekezetét. Szűk 22 évig voltunk Ramocsaházán. Szerintem, ha azt mondom, hogy úgy, úgy köszöntek el tőlünk, mintha a lelkész ment volna el, akkor nem állok messze a valóságtól. És ez nem a nagy képviség mondatja, hanem egyszerűen ilyen volt a közeg Ramocsa házán, mert tényleg a gyermekeim istentiszteleteken zenéltek, énekeltek, a feleségem gyerek istentiszteletet tartott, én presbiter voltam a gyülekezetben, és minden lében kanál voltam, mint ahogy szerintem korábban is voltam, meg most is az vagyok, és talán így fogok meghalni. Mindig találok magamnak feladatot, ha nem kérnek, akkor keresek. Nem öncélút, hanem olyat, ami a közösség számára előrevívő. Ezzel a 22 év alatt épült egy új parókia, fel lett újítva egy gyülekezeti ház, kialakítottunk egy vendégházat, tehát ezer szállal kötöttem a Ramocsa házi templomhoz. Legutóbb szomorú alkalom miatt voltam a Ramocsa házán, amikor a barátomnak, a mostani főgondoknak, az édesanyjának volt a virasztója, akkor csodálkoztam rá a templom belsőre, mert az is megújult kívül belül a templom. A csillárok, amiket készítettünk a főgondok úrral az ő portáján, azokra csodálkoztam rá, hogy fú, ezeket is együtt csináltuk. Nem tudom mennyi idő alatt, több száz órát öltünk bele, mire elkészültek.
Miért váltottatok?
A váltásnak nagyon egyszerű oka volt. Engem elhívtak a megyei kórházba egy háttérosztály irányítására, és elkezdtem beingázni Ramocsa házáról házára. Aztán a feleségem pedig állást kapott a Jókai Református Iskolában, itt Nyíregyházán, és egy szűk évig két autóval ingáztunk be Nyíregyházára, mivel hogy nem tudtuk összeegyeztetni a munkaidő kezdetét és a munkaidő végét. És akkor jött az elhatározás, hogy akkor költözünk be Nyíregyházára, és így kerültünk be tulajdonképpen. Egy karácsony előtt, nem sokkal karácsony előtt költöztünk be. Egyszerre, úgy, ahogy a filmekben, hogy mindent felpakolva és mindent a hátunk mögött hagyva költöztünk el.
Igen, de ezzel emlékkel kötődve.
És ezzel emlékkel kötődve, így van.
A másik gyülekezethez. Igen, régóta a főgondok vagy a Nyírségi Református Egyház megyében. Hogy választottak meg?
A történetet ott kezdődött, hogy két ciklussal korábban egy időközi választáson lettem az egyház megye, akkor még így hívták, hogy világi főjegyzője. Tehát így kerültem az egyház megye irányításának a közepébe, vagy vezetésének a közelébe. Ugye a főjegyzőknek a feladata akár lelkészi, akár világi, vagy most presbiterinek mondjunk, annyi, amennyivel őket megbízzák. Tehát a törvény nem dedikál nekik feladatokat. Tekintettel arra, hogy én akkor még Ramocsa házán éltem, többször fordult elő az, hogy könnyebb volt nekem bekapcsolódni alkalmakba, mint az akkori gondnok úrnak, Horváth Csabának, aki Nyíregyházán élt. Tehát ez is egy ilyen organikus folyamat volt, ahogy én bekerültem az egyház megye vérkeringésébe. Ezek voltak a kezdetek, és volt ez a három év, amikor láttam valamit, és tapasztaltam valamit, és ezt követően a következő tisztulításkor jelöltek, és választottak meg egyházmegyei gondnokká. Talán ezt jól lenne tisztázni, itt keverem néha a szavakat, de ez tudatos, hogy presbiteri tiszt, vagy világi tiszt, főgondnoki tiszt, vagy gondnoki tiszt, ez tudatos most ebben a riportban is, mert hogy a Református Egyház alkotmánytörvénye nemrégi módosításakor került be a főgondnoki tiszt a gyülekezeteknél is, és az egyházmegyénél is, illetve a korábban világi előtag helyett most már presbiteri tisztet kell mondanunk. De ezekben az időkben még ezek voltak a hivatalos titulusok, ezért van ez a kis zavar esetleg.
Mit jelent a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnokának lenni? Milyen feladatokkal, szolgálatokkal jár ez?
Sok feladattal járt, és még jár a mai napig tanulási feladattal. Tehát tanulni kell a gyülekezeteket, melyik milyen sajátosságokkal bír. Tanulni kell a hozzájuk való viszonyulást. Tanulni kell nem csak az egyházmegyei, hanem a nagyobb az egyházkerületi viszonyokat. Sőt, a zsinati viszonyokat is, ami egy nehéz feladat. Tudjuk jó, hogy voltak nagy viharok a református egyházunkban. Ezeket ott megélni teljesen más volt, mint egy gyülekezeti tagként hallani valamit. Mit jelent még az egyházmegyei főgondnokság? Jelent felelősséget. Nagyon érdekes az egyházunk berendezkedéséből, ebből a paritásos elvből adódó felelősség megosztás kérdése. Papíron az én aláírásom annyit ér, mint az esperesség meg annyit ér, mint az enyém. Nem minden esetben, mert vannak olyan feladatok, amik esperesi hatáskörök, de nagyon érdekes pénzügyekben paritás elve működik, a banknál kettős aláírás van, az állami normatívát ketten hívjuk le, és meg lehet ezeket sorolni. Ez mindig felelősséggel jár. Az egyik nagy élményem az volt, amikor, és itt a felelősséggel kapcsolatban, hogy ezelőtt jó pár évvel kaptam egy ajánlott levelet a Magyar Állami Számvevőszék elnökének az aláírásával, mivel hogy az ÁSZ az érdekes módon az ellenőrzését, hogy ellenőrizni akarja az egyházmegyét, azt nem az esperesi hivatallal közölte, hanem velem. Ez rendkívül érdekes érzés volt, és ennek a felelősség tudatnak a lenyomata, hogy hát engem keres az ÁSZ, most akkor hogyan tovább. Mit jelent még? Jelent elfoglaltságot. Sok elfoglaltságot, sokszor egyeztetünk esperes úrral, hogy mi az én látásom bizonyos dolgokban, és mi az övé, hogy ezt hogyan tudjuk összeegyeztetni. Egyébként mindig össze tudjuk egyeztetni. Igyekszem ott lenni minden egyházmegyei alkalmon. Tehát az egyházmegye szervezésében lévő alkalmakon az evidencia. Tehát ez legyen az ifi tábor, vagy legyen az konfi találkozó. Azt mondom, hogy ritka az, amikor nem tudok ott lenni. Tehát vannak családi események, amik ebben megakadályoznak, de más egyéb nem tud benne megakadályozni. Igyekszek elmenni gyülekezeti alkalmakra, ahová meghívást kapok, megint csak a családi események azok, amik gátat tudnak neki szabni. Bár a családom 90-es évek derekától ebbe szocializálódik, hogy nekem mindig van valami egyházmegyei vagy gyülekezeti elfoglaltságom, amit össze kell hangolni a családi eseményekkel.
Neste Ferencet, a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnokát hallották. A riporter Sípos Brigitta volt.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!